Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Merő Réka római katolikus hitoktatóval Illés Kitti beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a mai műsorunkban Merő Réka római katolikus hitoktatót. Köszöntelek, Réka!
Szervusz, Kitti, én is köszöntelek!
Készültél egy számodra fontos szentírási részlettel, ezt megosztanád velünk?
Számomra a legkedvesebb szentírási idézet az, amit Jézus mondott Jairusnak, akinek a leánya ugye meghalt, és ő feltámasztotta, mielőtt feltámasztotta volna, azzal bátorította őt, hogy ne félj, csak higgy. És ez az idézet számomra sokat jelent, mert ezt én is nagyon sokszor megtapasztaltam az életben, hogy nem kell félni semmitől, ha erős a hitünk, akkor Isten velük van minden helyzetben is megsegít. Szatmárnémetiben születtem, ami ugye Parcinban van jelenleg Romániában, és hát magyar nyelven tanultam ugyan 12 éven keresztül, de felvételizni románul kellett, tehát a román nyelv kötelező volt, és két felvételi vizsga előtt két héttel közölték velünk, hogy románul kell megírnunk az írásbeli vizsgát, és akkor nagyon bepánikoltam, teljesen kétségbe voltam esve, hogy mi lesz, mi fog történni, mert ugye minden felvételi tárgyat magyarul tanultam, hát én ezt nem fogom tudni megcsinálni, és hát egyedül Istenben tudtam bízni, hogy majd ő valamit fog segíteni rajtam. Hát én nagyon sokat jártam templomba, imádkoztam végig gyermekkoromban, tehát hát a hit az mindig jelen volt az életemben, és azért nagyon bíztam abban, hogy Isten most sem fog cserben hagyni, és hát nem volt mit tenni, elmentem felvételizni. Előtte picit próbáltam a szakkifejezéseket kémiából, fizikából, és hát elmentem, megpróbáltam, és aztán vártam az eredményt. És hát annyira meglepődtem, számomra egy csoda történt, ugyanis amikor kifüggesztették a listát, akkor hát nem a hátsó között voltam egyáltalán. Mai napig is jól emlékszem, hogy 25-ként jutottam be az egyetemre, és ez számomra felért egy csodával, hogy román nyelven is képes voltam ezt a vizsgát megírni. Tudtam, hogy hát ez nem az én érdemem volt, hanem Isten velem volt, és ő segített át ezen az akadályon is. De hát aztán nagyon sok példát tudnék még ezen kívül is mondani, mert az egész életem tele volt ilyen csodákkal. Mindig éreztem ezt, hogy ha erősen hiszek és kérem Istent, akkor igen, velem van és átsegít a bajban. Ha visszatérhetnék oda, hogy mikor kaptam ezt az igét, akkor ezzel kapcsolatban elmesélném, hogy egyetlen gyermeke vagyok a szüleimnek. Először elvégeztem a vegyészetet, vegyészmérnöki egyetemet Temesváron. Hát a vegyészmérnöki egyetem elvégzése után hazakerültem Szatmárnémetibe, és hát nem sokáig tudtam dolgozni a szakmámban, mert ugye ez 1990-ben volt, és akkor megszűnt a munkahelyem, és ugyan ebben az évben a Jóisten egy új utat mutatott nekem, egy új útra hívott engem. Hirdették a templomban a szentmisén, hogy elindítják a hitoktatói főiskolának a levelező tagozatát Szatmárnémetiben. És én akkor egy nagyon erős vágyat éreztem a Szentlélek által, hogy ez nekem szól, és hogy nekem ezt el kell kezdenem, ezt az új utat. A Jóisten talán mást kért tőle, nem azt, hogy vegyészként dolgozzak, hanem hogy végezzem el ezt a hitoktatóit, mert szeretnék elmélyülni a hitemben is, hogy ezt másoknak is átadjam. És el is végeztem, ugye újabb 5 év volt, és amikor lediplomáztam, akkor édesapámtól, illetve hát szüleimtől kaptam ajándékba egy könyvet, Szent Ágoston vallomásait. És ebbe dedikálta édesapám ezt az igét, hogy ne félj, csak higgy. És tulajdonképpen ekkor értettem meg, hogy az egész életemben ez az ige elkísért engem. Minden nehéz helyzetben ezt tapasztaltam meg tulajdonképpen, hogy az a hit, amit én a családomtól, a szüleimtől kaptam, meg a nagyszüleimtől, keresztüleimtől is, ez végig kísért engem. És nem volt semmi olyan nehézség, amit ne tudtam volna leküzdeni a hitem által. Ez az életemnek a vezérfonala, az iránytűje mai napig is. ebbe kapaszkodom, bármilyen nehézség is adódjon.
Mi volt a legnagyobb nehézség, amiben ez segített?
Az volt, amikor férjemmel úgy döntöttünk 2003-ban, ez 18 évvel ezelőtt történt, hogy áttelepülünk Magyarországra. És azért ez nem volt egy egyszerű dolog, elég sok papírformaságot kellett végigcsinálni, nem volt még megkönnyítve, nem jöhettünk át csak úgy egyszerűen, bizonyítani kellett, hogy magyarok vagyunk, bizonyítani kellett a megélhetést, a lakást, tehát nagyon-nagyon sok nehézségünk volt ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen két szál bőröndel indultunk el, és a három gyermekünkkel, Szatmár Németiből belültünk a vonatra, itt Magyarországon pedig leszálltunk, úgyhogy akkor is úgy éreztem, hogy az Úr megint csak egy új területre vezeti az életemet a családommal együtt. Bíztam nagyon abban, hogy ezt kell tenni, hogy itt kell folytatnunk az életünket, a gyermekeinknek a jövője miatt tulajdonképpen. Tehát tudjuk őket nevelni és tanítatni tudjuk.
Említetted, hogy a hitet a családodtól ered többek között, onnan hoztad. Hogy élted ezt meg gyerekkorodban? Milyen volt a gyerekkorod?
Visszagondolva, nagyon szép gyermekkorom volt. Szinte az anyatejjel szívtam magamba a hitet. Mindenki vallásos volt a családban. Szüleim, nagyszüleim, nagybátyáim, nagynéném, mindenki tényleg a környezetemben. Sváb családból származom. Ez természetes volt számomra. Természetes volt az imádság, természetes volt a templomba járás, az ünnepek, a búcsúk, búcsúkra jártunk. Tehát én így nőttem fel, nekem ez volt az életem. Tehát enélkül szerintem sokkal szegényebb lett volna. Szerintem mindent ennek köszönhetek, ennek a családban megtapasztalt hitnek.
Mi ennek a legnagyobb előnye?
Mindenképpen az, hogy a nehézségeket hogyan tekintjük. Tehát a motora is visszatér, hogy ne félj csak így. Ha nem lenne hitem, akkor valószínűleg annyira kétségbe esnék, hogy talán nem is látnék semmilyen megoldást. Tehát nem tudnék mibe kapaszkodni. Én mindig a hitembe kapaszkodok. Bármi is történjen. Tudom, hogy úgy lesz jó, ahogyan Isten megengedi, hogy megtörténjen velem. Tudom, hogy mindig megoldás lesz. Isten mindig meg fogja mutatni nekem, hogy mit kell tennem. Sokkal szegényebb azoknak az élete, akiknek nincs hite. Mert mibe kapaszkodnak? Tehát kibe bíznak a barátokban, a családjukban, de ha ők sem tudnak segíteni, akkor ki fog rajtuk segíteni. Én pedig tudom, hogy a leghatalmasabb Úr az életemnek az Ura. Ha emberek nem segítenek, ő akkor is tud, sőt, ő tud leginkább. Ez ugye nem véletlen, hogy a hivatásom így megváltozott, hogy nem vegyészmérnökként dolgozom, hanem rátaláltam ugye az utamra, és ez sem volt ugye véletlen, mert nincsenek véletlenek, és én nagyon sok erőt kapok a hitem által.
Említetted, hogy egy nagyon erős hívást éreztél a vegyészmérnöki egyetem után. Ez hogyan mutatkozott meg az életedben ez a hívás?
Nem is tudom annyira körülírni, tehát ez egy vágy volt bennem, ami valószínű, hogy már ott volt addig is, az előtt is bennem volt, csak addig nem volt lehetőségem rá, hogy elinduljak ezen az úton. Mert nem volt egyszerűen még ilyen világi teológia, amit elvégeztettem volna, mert ugye csak a papságnak, a papoknak szóló teológia volt, és valószínű, hogy amikor ez a lehetőség adódott, akkor én felismertem ebben az isteni irányítást, az útmutatást, hogy tőlem Isten ezt várja, ezt kéri, hogy én elinduljak ebbe az irányba. És úgy gondoltam, hogy még ha csak a hitem erősödik ezáltal, tehát ha nem is tudok majd ebben munkálkodni, de akkor is szükségem van arra, hogy elmélyüljek még jobban a hitemben.
Ez a párválasztásnál is fontos szempont volt, hogy hívő legyen a párod, a leendő férjed?
Igen, fontos volt, mert ő is, a férjem is vallásos családban nevelkedett, ugyanúgy, mint én. Sőt, az ő nagybátyja is pap volt, meg az én nagybátyám is pap volt, és ő pedig püspök lett, a elhunyt Tempő Józsefről van szó. Úgy éreztük, hogy ez sem véletlen, hogy mi így találkoztunk, meg megismerkedtünk, mondjuk egy iskolába jártunk, persze ez is megkönnyítette ezt a találkozást. de hogy kialakuljon ez a vonzalom, meg ez a barátság, meg szerelem, biztos vagyok benne, hogy ez is a Jóisten így rendelt, tehát hogy egymásnak rendelt bennünket. Amikor eleinte ellenezték a szüleit, főleg az édesanyja, a mi kapcsolatunkat, mert nagyon fiatalok voltunk még, akkor a férjem azt hozta fel érdnek az édesanyja felé, hogy de hát én is katolikus vagyok, és az én nagybátyám is pap, ugyanúgy, mint az övé. Én hát nem tudom, mennyire volt meggyőző, de aztán már nem tiltakozott annyira ez ellen, és végül ugye beleegyezett az esküvőbe is.
Te egyébként mit gondolsz? Miért jó családban élni?
Hát leginkább azért, mert nem jó az embernek egyedül lenni. És szükségünk van egy társra, akivel megbeszélhetjük az örömeinket, gondjainkat, akivel mindent közösen meg tudunk tenni, tehát legyen az egy családi ünnep, vagy valamilyen terv, ugye, amit együtt megcsinálunk. Tehát sokkal szebb, sokkal értelmesebb együtt tenni valamit, mint egyedül. Mert ugye egyedül nincs is kivel beszélgetni. Egy barát pedig az nem olyan, nem lehet annyira bizalmas, hogy bármit elmondjunk neki. Nagyon sok vállás van, illetve sok rossz házasság is van. Persze nem gondolnám, hogy ez a többség, csak ugye a rossz az mindig feltűnőbb, mint a jó. És most ezzel nem azt állítom, hogy most egy házasságban csak jó dolgok történnek, mert azért a mi házasságunkban, a mi kapcsolatunkban is voltak mélypontok, meg biztos lesznek is még. De ha két ember ezt nagyon komolyan eldönti meg, nagyon szereti egymást, akkor ezt a szeretetet mindig újra és újra fel lehet idézni, tehát mindig vissza lehet nyúlni a kezdetekhez, ahonnan elindultunk. És az évek múltán, ugye nálunk már ez 34 év, hát szinte a gondolatainkat is ismerjük, egymás gondolatait. Sokszor meg sem kell szólalnunk, elég, ha egymásra nézünk, és már tudjuk, hogy mit gondol a másik. Ezt kellene erősíteni a fiatalokban, ezt a példát, hogy igenis van értelme, és azt gondolom, hogy azért megy szét annyi házasság, mert nem küzdenek érte. Tehát hagyják, elengedik, könnyebb utat választanak.
Hogyan jöttetek ki ezekből a mélypontokból? Mi volt a ti stratégiátok, úgymond erre?
Az első ilyen mélypontnál, ha jól emlékszem, igen, az még Szatmár Németiben volt, akkor meghívtak bennünket egy csoportba, és ez a házas hétvége csoport volt. És akkor beállt a férjem is, hogy jó, eljön ő is velem oda, próbáljuk meg, és akkor ez nagyon jót tett a kapcsolatunknak, mert ott más házaspárokkal együtt beszéltük meg ezeket a problémákat, tehát mindenki elmondta, az ő házasságában is vannak problémák, és ilyen konkrét példákon keresztül megtapasztaltuk, hogy hát nem csak mi küzdünk ilyesmivel, és utána még egy ideig tartottuk is a kapcsolatot velük, tehát ez szerintem egy nagy segítség volt. Aztán pedig a következő mélypont, ugye itt Magyarországon történt, majdnem 10 évvel ezelőtt, akkor hát eléggé úgy tűnt, hogy talán nem is fogunk együtt maradni, én már a válás gondolatát is fontolgattam, a férjem is úgy gondolta, hogy elhagy. Aztán végül mégiscsak együtt maradtunk, és akkor az az ötletünk támadt, hogy elmegyünk a Kaminóra együtt, csak ketten, és ott átgondoljuk a házasságunkat, az egész életünket tulajdonképpen. És ez 2017-ben történt, megszerveztük, és igaz, hogy nem az egész utat tudtuk bevállalni, ugye nem volt annyi szabadsága a férjemnek, de 2 hétre el tudtunk menni, és 375 kilométert végigcsináltunk, tehát az út második felét, ami hát számomra, értem mindkettőnk számára egy óriási élmény volt, és ott volt időnk, hogy mindent alaposan átgondoljunk az elejétől kezdve az egész életünket. Én pont akkor voltam 50 éves, úgyhogy ez szintén egy ilyen fordulópont, úgy éreztem, hogy egy fordulópont az életemben, hogy talán lezárul egy szakasz, megint ugye ez elég szép kerekszám, és tényleg nagyon sokat segített. Tehát végig imádkoztam tulajdonképpen az egész zarándoklatot, és hát úgy tűnt, hogy a Jóisten megsegített ismét, hogy végül is megmenekült a házasságunk, együtt maradtunk, és hát azóta is együtt vagyunk szeretetben.
Az zarándoklat az itt kezdődött a ti életetekben, vagy már korábban is jelen volt?
Szerintem 2016-ban vettem részt először egy ilyen Mária úti egynapos zarándoklaton, mert ugye olvastam a Mária rádióságban erről, és ez itt volt a közelben, a Váci búcsú alkalmából volt ez megszervezve, és akkor nekem ez úgy megtetszett, ez az új imamódszer, hogy így mondjam, amikor közösen többen egy célért megyünk, és közösen imádkozunk, énekelünk. És ugye ez után mentünk el a Caminóra 2017-ben, majd tavalyi évben ismét egy hosszabb zarándokúton vettünk részt, közösen a férjemmel, ez pedig a Magyar Szent Jakab út volt. Ez ugye 10 napig tartott, Budapestről indultunk, és Lébényig gyalogoltunk 200 kilométert. Tudtal pedig a gyermekáldásért ajánlottuk fel, hogy szülessen unokánk, vagy unokáink, mert már 2 gyermekünk is megnősült azóta a 3-ból. Ha megengeded, akkor beszámolok arról is, hogy nagyon sikeres volt ez a cél, amiért felajánlottuk, mert azóta már megszületett egy unokánk. Ez a nagy öröm ért bennünket májusban, ez év májusában, hogy Isten meghallgatta a kérésünket, és megajándékozott egy unokával bennünket.
Nem régen megvásároltatok közösen a férjeddel egy kis házat Bátorligeten, ami pont a Mária út mentén található, és hát, hogyha minden igaz, a terveitek szerint ebből egy zarándokház lesz majd a későbbiekben. Ennek mi a konkrét története? Hogy született meg ez az ötlet?
Maga a ház vásárlásának az ötlete úgy született meg, hogy a középső fiunk a feleségével ott lakik Bátorligeten, és egy családi látogatás alkalmával találtunk rá erre az eladó kisházra, amely a falu szélén fekszik, nagyon barátságos, szép környezetben, csend van ott, nyugalom, és úgy elképzeltük, hogy milyen jó is lehet itt lakni, távol a világ zajától. És mivel ebben az évben van az egyházunkban a Szent József év, úgy megint csak jött egy gondolat, hogy mi lenne, ha ebből a házból egy zarándokházat alakítanánk ki, felújítanánk szépen, és a Mária úton résztvevők számára lenne egy ilyen kis pihenőhely, ahol megpihenhetnének egynapos út során, vagy végén. Már el is terveztük, hogy Szent József zarándokháznak neveznénk el. Ez azért is ötlött fel bennünk, mert olyan jó érzés volt, amikor megérkeztünk fáradtan valahová, és ott a házigazdák minket szeretettel fogadtak. Tavaly a Szent Jakab út során volt egy ilyen élményünk, méghozzá Győr előtt az egyik zarándokház házi asszonya, a Klári néni, annyira barátságos és kedves volt, hogy még azt is megkérdezte, hogy mit üzen nekünk vacsorára, mit szeretnénk enni, és meleg étellel fogadott bennünket. Még most is emlékszem, hogy paradicsomleves volt, és utána pedig sütött nekünk még valamilyen fánkszerűséget is, valamilyen keltésztát, és tehát a kedvessége egyszerűen lenyűgöző volt, és valahogy mi is erre vágyunk, hogy a hozzánk betérő zarándokokat vendégülássuk, megpihenhessenek ők, és felüdülhessenek, és aztán tovább tudják folytatni az útjukat másnap.
A zarándokház ugye egyébként hol tart most? Mikor lesz üzemképes?
Mikor lesz üzemképes? Jelenleg még a felújításnak nagyon az elején tartunk. Ugye ez egy néhány hónapja megvásárolt épület, ami nagyon rossz állapotban van, és hát most igyekszünk picit felújítani a tető szerkezetét, most hétvégén fog megtörténni, aztán vissza kell kötnünk a közműveket, aztán teljes felújításba kell kezdenünk, mert hát ki kell alakítani akkor a helyiségeket olyan formán, hogy megfelelő legyen az zarándokház céljára.
Térségben szeretnétek, hogyha jól tudom, erősíteni ezt a hagyományt, a zarándoklatnak a hagyományát. Szerinted ez most mennyire él Magyarországon a zarándoklásnak a hagyománya? Mennyire kell ezt újjáéleszteni, ezt a hagyományt?
Én úgy látom, hogy most ismét feltörőben van, tehát növekvő tendenciát mutat ez a hagyomány. Egyre többen zarándokolnak, én úgy látom. És nem csak feltétlenül a hívő emberek, bár akkor nem igazán nevezhetjük zarándoklatnak, hanem csak mondjuk egy gyaloglásnak. De hát talán azt is mondhatnám, hogy egyre nagyobb divat, akár a fiatalok körében, de ugyanígy a felnőttek vagy az éppen idősödő emberek esetében is, főleg aki már ráér erre. hogy igényük van rá, hogy ha nem is azért, hogy egy szent helyet meglátogassanak, vagy hogy imádkozzanak, de talán azért, hogy felmérjék a saját állapotukat, a lelki, vagy mentális, vagy fizikai korlátaikat, tehát hogy mennyi a törőképességük, tehát veszegetik a határaikat, hogy mire képesek még, és ha ez kiegészül egy lelki tartalommal is, akkor az már nagyon jó, tehát akkor már is eléri a célját ez az út. Mert ha csak abban is segít, hogy az ember jobban lássa önmagát, vagy felismerje a nehézségeit, a korlátait, akkor ez már egy jó út arra, jó kiinduló pont, hogy ezen változtasson, vagy hogy ezen javítson. Tehát szerintem ez egy nagyon jó dolog, és én kitoktató, ezt próbálom most az én tanítványaimnak is átadni. Ha megengeded, akkor elmesélném neked, hogy idén, most nemrég fejeződött be egy zarándok tábor, amin részt vettem a tanítványaimmal, és ez az első ilyen alkalom volt. Nemrég értesültem ennek a lehetőségéről, és el is végeztem egy ilyen zarándok vezetőképzést. És 110 kilométert tettünk meg a gyerekekkel, hát túlnyomó részt 8-osok voltak, tehát ilyen 14, max. 15 évesek, néhány volt közöttük 15 éves, többnyire 14 éves korosztály, és Mária Nostrától indultunk, Mária Nostrai Kettyhelytől, és eljutottunk Mátra Verebély Szentkútig, útközben még több szent helyet is érintettünk, többek között a Széchenyi Ferences templomot és Kolostort is, ahol meg is szálltunk. És ez egy óriási élmény volt a gyermekeknek. Tehát én magam is kételkedtem abban, hogy hogyan fogják ezt ők bírni, vagy nem fognak nyomfogni, tehát hogy végig tudunk, meg tudjuk ezt csinálni, végig tudunk menni ezen az úton. És ismét csak a Jóisten segítségével állíthatom, hogy az ő erejével sikerült ez. És a gyermekek, a fiatalok, inkább így mondanám fiatalok, nagyon-nagyon olyan vették ezt az egészet, és szívvel lélekkel tényleg ott voltak elejétől a végéig, és hát nyafogtak ugyan egy-egy kicsit közben, mert ugye elég sok vízszójag került a lábukra, de kitartottak, küzdöttek, és a végén annyira örültek, hogy sikerült ezt megtenni, úgyhogy ez óriási öröm volt számomra is, úgyhogy ez még mindig így bennem van.
A zarándoklat, vagy ez, hogy elvégezted ezt a képzést is, véleményed szerint ez egy újabb elhívás, mint annó a hitoktatói oktatással kapcsolatban volt?
Igen, szerintem valószínűleg az. Tulajdonképpen úgy végből kapott ötlet volt ez az egész kaminó, tehát visszagondolva elég felelőtlenül vágtunk bele. De én már rájöttem arra, hogy ha a Isten küld egy gondolatot nekünk, akkor azon nem szabad gondolkozni, elmélkedni, hanem bele kell vágni. Tehát ha úgy érezzük, hogy Istentől van, akkor el kell indulni azon az úton, amire ő hív. Megszerettük az arándoklatot, mint életformát, vagy mint egy új lehetőséget arra, hogy mélyebben tudjuk átélni a kapcsolatainkat, akár Istennel, akár az emberekkel, akár a barátokkal kapcsolatban. Én leginkább bevallom, hogy ott tudok imádkozni, tehát egy zarándoklaton tudom elmélyíteni az Isten kapcsolatomat, tehát sokkal közelebb érzem magamat Istenhez.
Mi lehet ennek az oka szerinted?
Talán, hogy Szent Ferencet idézem, mert a hegycsúcson, ugye a magasságban közelebb vagyok Istenhez, de ez lehet akár egy völgyben is, ugyanez az érzés, tehát a viccet félretéve. A természet szépsége, ezek a kis apró csodák, amikor felfedezünk egy virágot, egy lepkét, vagy egy madár csicsergést. Valóban Szent Ferencet próbálom ezzel utánozni, hogy a természetben megtaláljam az alkotót. Tehát aki mindezt létrehozta, és akkor ilyenkor olyan hála ébred a szívemben, hogy mennyi szépség van a világon, és ha nem megyek el zarándokolni, akkor talán észre sem veszem, hogy milyen sok minden vesz körül engem. Annyira megszokott, annyira természetesnek veszem, hogy mindenem megvan. Tehát ez ebben is segít, hogy jobban értékeljem, ugye, ha van mit ennem, vagy van hol megpihennem, ugye ne legyen annyira magától értetődő, hogy mindig van szállás, hogy mindig van étel, ugye a Kaminón ez annyival nehezebb volt, hogy ott nem is lehetett szállást foglalni. Tehát tényleg ki voltunk téve annak, hogy lehet, hogy nem találunk. Mi van akkor, ha nem találunk szállást, ha már zsúfolásig lesz? És akkor az ember rábízza magát az isteni gondviselésre, hogy biztosan lesz valami megoldás. És hát volt olyan hely, ahol tényleg alig volt már egy talpalatnyi hely, de azért mégiscsak sikerült tepőhelyet találnunk. Úgyhogy ezt is meg kell tapasztalni.
Te mit tartasz a te személyes küldetésednek az életben?
Legfőképpen a hitre nevelést tartom a hivatásomból adódóan, hogy a gyermekekkel megéreztessem, hogy milyen nagy ajándék a hit, hogy milyen szép a Jézusnak a tanítása, mert ezek a tanító történetek, maga Jézusnak az egész élete, tehát hogy próbálom a közelükbe hozni, próbálom az ő nyelvükön ezt átadni. Próbálom a saját példámon keresztül is ezt megmutatni nekik. Mindig igyekszem, hogy magát Jézust közvetítsem, az ő személyét, tehát a szavaimon, a viselkedésemen keresztül is. Persze ez nem mindig sikerül. De azért igyekszem nagyon. Nagyon nagy öröm, amikor látom a gyermekek szemében ezt az értelmet, ezt az örömet, tehát amikor elmondják, hogy mennyire szeretik a hittant, hogy milyen jó, hogy ők hittanosok, és már nem egy gyermek mondta, hogy neki a kedvenc órája a hittan. És ilyenkor olyan nagy öröm van a szívemben, hogyha csak egy-két lelket is sikerül közelebb vinnem az Úr Jézushoz, akkor én ennek már nagyon örülök. És próbálom vetni a magokat. Tudom, hogy nem az én érdemem lesz, ha valakiben ez megfogan, mert én csak ültetek, de a növekedést Isten adja. Tehát mindig ő az, aki cselekszik meg a Szentlélek a gyermeki lelkekben. De soha nem tudhatjuk, hogy mikor fog egy gyermekben, felnőtt korban előjönni egy történet, egy esemény, egy gondolat, egy örömteli, például egy hittantábor, ahol ő jól érezte magát, vagy egy jó szentgyónás, hogy talán visszaemlékszik majd, és így vissza tud találni Istenhez. Tehát mindig ebben bízom, hogy ez meg fog történni. Tehát akkor is, amikor láttam, hogy nem mindenki marad meg a hit útján, vagy nem mindenki, hát azt nem tudhatjuk, hogy nem marad meg, de hogy nem jár templomba esetleg, elmarad a szentségről. De én mindig bízom abban, hogy megmarad az Istennel való kapcsolata, és legalább az imádságban közel van az Úrhoz.
Merő Réka római katolikus hitoktatóval Illés Kitti beszélgetett. Mária Rádió.